Kicsiny, de aranyos. Charles Haddon Spurgeon 3549. nyomtatott prédikációja. Megjelent 1917. február 1-én. Évtizedekkel a szerző halála után. Győri Kornél lelkipásztor megjegyzése. Spurgeonnek ez az egykor megszólító erejű prédikációja, felhasználásakor a Szentlélek segítségével a szükség szerint átformálandó, a mai hallgatókat megszólító időszerű üzenetté. Alapige Lukács 12.32. Ne félj, te kicsi nyáj! Mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Milyen gyöngéd és kedves volt Jézus az ő tanítványai iránt. A külső sokasághoz olykor keményen is beszélt, lelke sokszor felindult és szigorúan fette őket. De a hozzá közel álló kevesek jelenlétében igen bizalmasan kitárta lelkét, azok előtt, kik köréje gyűltek, kik szorosan ragaszkodtak hozzá, kik választottjai és szerelmesei voltak. Ezeknek felfedte a szívét, kijelentette nekik azokat a dolgokat, melyeket az atyától vett. Tőlük semmit sem tartott vissza, ami csak a javukat szolgálta. Ha nem így lenne, megmondtam volna nektek, mondta egyszer nekik forró bizalommal. Úgy bánt velük, mint egy barát, mint egy nagyobb testvér, mint egy szerető apa. Igazán gyönyörűség megfigyelni, miként gondoskodott róluk, mennyire együttérzett velük, mennyire távol állt attól, hogy megvesse őket. A földi nagyságok vállukat vonogathatták és gúnyolódhattak a szegény csapat felett, kik a názareti próféta köré gyülekeztek, de nem így tett az isteni mester. Anélkül, hogy egy percre is tagadná a tényt, hogy ők kicsinnyáj, szeretettel néz rájuk, és becézgetve épp azt a kicsiny jelzőt alkalmazza rájuk, mit ellenségeik megvetően használtak irántuk. Ne félj, kicsinnyáj! Tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Nyájnak nevezi őket, bár számra kevesen voltak. És ezzel jelzi, hogy ő a pásztor tisztét tölti be, s következésképpen táplálékot, védelmet, szállást, nyugalmat és biztonságot nyújt számukra. És kedvességből használja a kicsiny szót. Miként mi is gyakran kicsinyített képzővel illetjük azokat, akiket szeretünk. Így szól az üdvözítő is szeretteinek kicsinységéről. Az eredetiben igen kicsiny szerepel. Ne félj, kicsinyke nyáj! A kicsinyítés húrjait pengeti hárfáján, édes dallamot áraszt a maga körül. Úgy tesz akár az édesanyák, amikor aranyos kicsinyeiket különféle édes jelzőkkel, nevekkel illetik, irántuk való elfogult szeretetükben. Ám üdvözítünk mély szerelme minden anyai szeretetet felülmúl, minden anyai ösztön felett áll. Mintha ezt mondaná kedvesen, ne bánkódjatok azon, hogy kevesen vagytok, hogy megvetettek vagytok, hiszen mivel gyengék vagytok, még melegebb helyet kaptok szívemben, még szorosabban ölellek titeket keblemre. Csituljon el hát minden aggodalmatok, ne félj te kicsiny nyáj! És figyeljétek meg, mennyire kész érvelni bizalmuk felélesztésére. Tetszett a ti atyátoknak. Szeretett urunk eként tesz vallást tanítványaival való meghitt kapcsolatáról. Tetszett a ti atyátoknak. És ki más volt az ő atyjuk, hanem az Atya Isten, ami urunk Jézus Krisztus atyja. Tehát mondhatta volna, tetszett az én atyámnak. De így sokkal édesebben hangzott. Tetszett a ti atyátoknak. Rögtön érthették, hogy az ő atyjuk az ő atyja is, amikor így szólt, tetszett a ti atyátoknak. De ha azt mondta volna, tetszett az én atyámnak, így nem mertek volna bátran arra következtetni, hogy ő úgy szintén az ő atyjuk is. Ezzel tehát minden kételyüket eloszlatta. Ezzel tulajdonképpen magát testvérüknek mondja. Mert ha az ő atyja az ő atyjuk, akkor nyilván ő a testvérükkel legyen. Közeli rokonságban vannak. Úgy szólván egy szintre helyezi magát velük. Egyből felemeli őket magához, miközben ő lemegy az ő szintjükre. Tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Ugye, gyönyörűség lett volna ilyen baráti kapcsolatban állni az élet áldott urával, amikor testet öltve itt élt a földön. Mi boldogan mondhattuk volna mi is Jánossal együtt, az ige testé lett és itt lakozott közöttünk, s láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, ki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ám nem kell ezen keseregnünk, hogy nem részesültünk-e kiváltságban, mert ennél nagyobb kiváltságot nyertünk. Hisz Jézus ezt mondta, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jöjj el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Jobb volt tehát nekünk, hogy Jézus elmenjen, hogy általa megnyerjük a Szentlélek állandó jelenlétét, és így Jézus ne csak velünk lakozzon, hanem úgy szintén bennünk is. Ó, bárcsak felfognánk és élveznénk a vigasztaló jelenlétét e jelen időben. Rossz lett volna elveszítenünk a megváltó társaságát a lélek vigasztalásának megnyerése nélkül. Az Úr testi jelenlététől s a Szentlélek lelki jelenlététől megfosztva lenni, ez kétszeres veszteség lett volna számunkra. Inkább örvendjünk, hogy ő velünk van, és velünk lesz örökké. A vigasztaló jelenlétében az Istennel való közösségnek egy magasabb fokát élvezhetjük. Ez még az emberfiának kellemes társaságát is felülmúlja. Ő elment tőlünk, de hátrahagyta vigasztaló szavait szívünk megörvendeztetésére. A Szentlélek erejében tehát gyertek, beszélgessünk ez áldott szavak felől. Ne félj, te kicsi nyáj! Tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Figyelmünk itt először egy kicsi nyájra és egy nagy pásztorra irányul. Majd aztán egy nagy félelemre, vagy inkább különféle félelmekre, és egy még teljesebb, még nagyobb vigasztalásra. Első fejezet. Kicsi nyájról beszél az üdvözítő. Ez alatt talán azt értette, hogy szám szerint kevesen voltak? Megváltunk földi szolgálata, ami a megtéréseket illeti, nem igen nevezhető eredményesnek. A közvetlen eredményeket nézve. E nagy prédikátor buzgósága fájdalmasan szembesült a hallgatók érzéketlenségével. A próféta előre látta a kötfátyolt, mely leereszkedik az emberek értelmére. Ki hitt a mi tanításunknak? Kiáltotta. Izraelből milyen kevesen gyűltek hozzá? Milyen kevesen fogadták be őt? Noha úgy szólott, mint előtte senki soha, és olyan cselekedeteket vitt véghez, amelyeket csak Isten tehetett. Nincs feljegyezve megváltónkról, hogy valamikor is olyan prédikációt mondott volna, melyre 3000-en tértek volna meg. Ezt a kiváltságot egyik szolgájára hagyta. Ezáltal is beteljesítve ama kijelentését, nagyobb dolgokat fogtok tenni, mert én az atyához megyek. Ezt a dicsőséget szolgáinak kívánta adni. Ő pedig beírte a látszólagos kudarccal, amint hogy a szégyent és a szenvedést is magára vádalta. Mindig ilyen volt az ő szerető útja. A domboldal keserves útszakaszát s a harc leghevesebb részét magának tartja fenn. Ha valami enyhébb út akad, ha valami nagyobb tisztesség adódik, azt szolgáinak kívánja adni. Az általa megtértek számra kevesen voltak, valóban kicsi nyáj voltak. Egyesek közületek talán olyan helységben éltek, ahol csak kevesen vannak hívők. Emiatt az emberek megvetően néznek rátok. De kérlek, ne adjatok helyet a csüggedésnek. Bizonnyal imádhatjátok Istent őszintességben és igazságban, akkor is, ha a tömeg nem lelkesedik értetek. Talán olyan helyen éltek, ahol annyira kevesen vannak, hogy nem is tudtok gyülekezeti alkalmakat rendezni. Úgy gondoljátok, megvagytok fosztva a Krisztussal való közösség kiváltságától, mivel csak egy-két személy van, akik összegyűlnek az ő nevében? Ne feledjétek! A hívők a legboldogabb napjaikat, amit valaha csak éltek, Krisztussal való egyedüllétükben tapasztalták. Krisztus szeretetének leggazdagabb kiáradása a 2-3 személyből álló kicsi ima közösségeknek adatott meg. Szavát pontosan betartotta. ahol ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ha tehát neked olyan sors jutott, hogy egy ennél nagyobb közösséghez tartozol, úgy biztosan nem vagy kizárva a keveseknek adott ígérettől. Egy 5 vagy 5000 tagú gyülekezet még mindig kicsi nyáj. A hitetlenek túlnyomó tömegéhez hasonlítva még mindig végtelenül elenyésző kisebbség. Gondolj az Istent nem ismerők millióira, a százmilliókra, kik elégedettek saját kezük készítette bálványok imádásával. Vagy vedd az egész kereszténységet, és feltételezd egy pillanatra, hogy minden hívő nevet viselő személy igazán megtért lélek. Az egyház még így is csak egy gyenge kisebbség lenne, csak kicsi nyáj lenne. Bár el fog jönni a nap, amikor az Úr megsokasít bennünket, és minden jelenlegi számítást meghaladóan megszaporít, mégis jelenleg Isten gyülekezete csak egy kicsi nyáj. És ezért sokszor aggódunk és csüggedezünk. És nem csupán számbelileg voltak kevesek Urunk közvetlen követői. Nem rendelkeztek ők nagyszerű világi gazdagsággal sem. Mindenüket elhagyták, ami ők csak volt. De kicsinke vagyonuk egészében sem jelentett sokat. Egy-két öreg csónak a tavon, néhány háló, egy kis halászfelszerelés, kötelek, mi egymás, bizonyára nem sok elhagyni valójuk volt. Tőkéjük és bevételük egyaránt szűkre szabott lehetett. Igaz, pénztárosuk folyton egy nagy erszényt hordott magával, de gondja volt rá, hogy a tartalmát kiürítse. A Jézus tanítványai szegények voltak, igazán szegények. Bizonyos rokonságban álltak mesterükkel, akinek nem volt fejét hová lehajtania. És társadalmi állásuk sem biztosított nekik nagy befolyást. Többnyire galileaiak voltak, vidéki emberek, az ország legfélelsőbb részéből, akiket kevésre becsültek. Jól tudjuk, még dialektusuk is elárulta őket, és úgy néztek rájuk, mint tudatlan, írástudatlan emberekre. Tanulatlan emberekre. Amikor a Szentlélek szólt általuk, hatalommal szóltak. De nem voltak doktorok közöttük, sem akadémiai professzorok. Még csak egyetlen tanult emberük sem volt, akit előre tuszkolhattak volna. Nem volt senki, akit a rabbi címmel lehetett volna kitüntetni. Nem szereztek hírnevet rangból, címből, hírneves származásból vagy lovagrendből. Egyszerű parasztok és halászok voltak mindnyájan. És merem állítani, sokszor félelem támadt elméjükben, és sötét aggódás gyötörhette őket, ha annak a különös pályának a megfutására gondoltak, melyre elhívást nyertek. Az Isten Krisztusát kell prédikálniuk, s a világot megtéríteniük hozzá, és nézzétek, milyen alacsony rendű emberek. Ha a filozófusok iskoláiban nevelkedtek volna, ha a királyok és fejedelmek fiai lettek volna, India kincseivel bírva talán elmondhatták volna, képesek vagyunk tenni valamit. De a szegénység, tudatlanság és ismeretlenség egyesülve azt eredményezték, hogy embertársaik előtt kicsiknek tűntek. Ezért mondja az üdvözítő, ne félj, kicsi nyáj. Minden elkeserítő körülménnyel szemben áll az ő biztos ígérete. Legyetek bizonyosak ebben, építsetek rá, az ország a tietek, és győzni fogtok bizonnyal nem sokára. Mennyei atyátok képes diadalra vinni ügyét minden földi méltóság, gazdagság és világi tudás nélkül is. És elhatározta, hogy nektek adja az országot. Tehát bizonnyal a tietek lesz. Nos, Isten gyülekezetének helyzete ma sem jobb a tanítványokénál. A kor arisztokratái s a hírneves emberek, kik magas helyen állnak képesség és tekintély dolgában, megvetően néznek le Jézus követőire. Nem vagyunk valami kimagasló emberek. Jól tudjuk, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ szegényeit választotta ki magának az Isten. S bármilyen alacsonyak és szerények fölékesítette őket királyságának ajándékaival. A gyülekezet együttesen, akárcsak annak egyes tagjai, kicsiny, úgy számban, mint befolyásban jelentéktelen. Valóban kicsi nyáj. És van a kicsinységnek egy másik vonatkozása is, ami igen jellemző Krisztus követőire. Kicsik ők a kegyelem dolgaiban is. Úgy ismerik magukat, és úgy vélekednek magukról, hogy kicsinyek. Közülük a legnagyobbak általában a legkisebbnek tartják magukat. Valaki, aki nem volt alábbvaló a főfő apostoloknál, magát mégsem tartotta méltónak arra, hogy apostolnak neveztessék. Ennyire méltatlannak érezte magát. Az Úr gyermekei érdemtelenek, igen méltatlanoknak tartják magukat. Aztán vannak némelyek, akik korban, növekedésben és tapasztalatban kicsik. Nagyon kicsik. Csak most születtek újjá, és csecsemők a kegyelemben. Jézus az ilyenekre is gondolt, amikor ezt mondta, ne félj, kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Igen, nektek, kik újszülött fiak és lányok vagytok Isten családjában. Mások szintén kicsinyek, nem annyira azért, mert csak most értek meg, hanem mivel kevés előhaladást tettek. Csüggetegek és kicsinyhitűek. Talán nem jártak Istennel úgy, ahogy járniuk kellett volna. És mégis, bár kevés a szeretetük, csekély a reménységük, a hasznosságuk, a szentségük ahhoz képest, amilyeneknek kellene lenniük, mégis, ha hívők, ha olyan juhok, akik hallják a Krisztus hangját, ismerik pásztorukat és követik őt, úgy épp nekik mondja, ne félj, kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Nem fog eltaposni titeket, amiért nem vagytok olyanok, amilyenek kellene lennetek teljesítmény szerint. Ha füstölgő mécs vagytok is, holott égő és fényes szövétnekként kellene ragyognotok, ő nem olt el titeket. Ha megtört nád vagytok is a mennyei szimfóniában, holott díszes orgonasípok kellene lennetek, hogy hatalmas hangot adjatok az ő dicséretére, ő mégsem tör el benneteket, hanem valamire mégis fel fog használni. Bár ha hitetek parány is, annyira, hogy alig tudjátok, van-e egyáltalán vagy sem, ő tudja és jól ismeri. Egyetlen vízcsepp épp úgy víznek számít nála, mint a tengerben levő egész víztömeg. S a kegyelemnek egyetlen porszemecskéje épp annyira valódi kegyelem nála, mint az örökkévaló szövetségben felhalmozott nagy kegyelmi kincsöző. Egy gombos tűfejnyi kicsin gyémánt épp oly igazi, mint a legnagyobb darab. Épp így a legkisebb hit, még ha mustármagnyi is, hegyeket képes elmozdítani. Jézus tudja ezt. Ezért vigasztalóan szól a kicsinyekhez, ne féljetek remegő, reszkető lelkek. Tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Gyengeségeteket nem rója fel. Nos, nem de kimondhatatlanul drága tudat, hogy bármilyen kicsiny legyen is a nyáj, a nagy pásztor így kedvesen szól hozzájuk. Ne félj, kicsiny nyáj, mondja. És ó, az ő nagysága mennyire felemelő lehetett számukra, amikor így beszélt. Ránéztek és látták, hogy ő nem kicsiny. Hozzájuk hasonló lett ugyan szegénységben és alacsonyságban, de továbbra is az isteni természet ragyogott a jellemében, mely sohasem homályosult el. Nem volt ő kicsiny születésében. Hol van a zsidó király, aki megszületett? Kérdezték a keleti bölcsek. Nem volt kicsiny erejében? Nem de úgy tanított, mint akinek hatalma van? Nem gyógyította mindenféle betegséget és erőtlenséget, úgy, hogy nyilván semmi szimptóma sem hozhatta zavarba képességét? Semmi sem volt képes ellenállni parancsának? Nem volt kicsiny az emberek szíve feletti befolyásában. Mint vizeknek folyásait úgy tudta azokat fordítani, amilyen irányba akarta. Nagy pásztorral rendelkeztek ők, ki képes győzelmet adni nekik, és biztosan elveti őket az általa megígért nyugalomba. Úgy érzem most, hogy a nagy mester közöttünk áll, s mi vagyunk a kicsi nyáj, hisz mélyen érezzük, hogy semmit sem tehetünk, semmi jót sem gondolhatunk, semmit sem valósíthatunk meg nélküle. Nem de nagy, sorsdöntő feladatok várnak ránk. A világot kell megtérítenünk. Bizonyára mi vagyunk az utolsó emberek, akik valaha is képesek lennénk ezt megvalósítani. Az ő jelenléte önt belénk bátorságot. Felnézve ide és látva őt, amint a középen áll, testének és vérének eme jelvényei által jelentve ki magát, halljuk az ő hangját, amint mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Nézzétek a megkeresztelt Krisztust, mint adja megkeresztelt tanítványnak a felséges megbízatást. Elmenvén hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Saját tekintélyét ruházza rájuk. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Ő a főparancsnoka nonkonformista kicsin seregének, mely nem igazodik a világ vallásához. Ő a vezére a kicsin csapatnak, mely kívánja követni a bárányt, valahová csak megy. Ő ura és mestere mindazoknak, akik vállalják az ő követését, bármibe kerüljön is. Kik nevében örvendeznek, és nem szégyellik az ő gyalázatát hordozni, e gonosz és elvetemült nemzetség közepette. Adja az Úr, hogy a szavaknak édessége elérjen mindnyájatok szívéhez, kik az ő legelőinek népe, s az ő kezének nyája vagytok. Második fejezet. Gyertek, fordítsuk most már figyelmünket a nagy félelemre és a nagy vigasztalásra, mely közvetetten tárul elénk igényben. Ne félj, kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. A félelem egyik formája, mely gyakran erőt vesz Isten szolgáin, az előző versekben van elénk tárva. Túlságos aggodalom a mindennapi dolgok felől. Ez elvonja az ember elméjét a lelkiektől, és nagymértékben meggyalázza Istent. Az ilyen lelkület semmiképpen sem illik a hívő lélekhez. Krisztus ilyen szavakkal óv bennünket tőle. Ne kérdezzétek, mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne kételkedjetek. Ti Isten gyermekei vagytok, s tudjátok meg, atyátoknak tetszett nem csak kenyeret és vizet adni nektek, hanem királyságot is. Azon töprengsz, vajon gondoskodni fog megfelelő táplálékról és ruházatról számomra? Nos, ne aggódj e felől, hisz megígérte, hogy koronát tesz a fejedre, s dicső hajlékot ad a mennyben. Bizonyára, aki elkötelezte magát, hogy királyságot ad oda át, nem fog éhezni hagyni az oda vezető úton sem. Amikor Saul elment apja Szamarait megkeresni, Sámuel prófita találkozott vele, és felkente őt királlyá. És Saul többi nem aggódott atya Szamarai miatt. Múltbeli veszteségeid miatt aggódsz, és azok helyrehozási módjait keresed? Itt van egy jó hírem a számodra. Tetszett a te atyádnak, hogy neked adja az országot? Nos, mindez nem de egy új és nemes törekvés gerjeszt a szívedben? Ne törődj most a szamarakkal. Vannak más céljaink és más távlataink, melyekre gondolatainkat összpontosítsuk. A nagybirtok ügyei elvonják figyelmemet a nyomorúságos dolgokról. Ó ti, mennyország örökösei, ne engedjétek, hogy a tünékeny élet csekészségei emésszenek és zaklassanak benneteket. Emlékszem, hallottam egy utcaseprőről, aki nagy szorgalommal végezte alázatos hivatását. Volt egy értékes seprője, melynek elvesztését vagy megromlását nagy szomorúsággal vészelte volna át. Számára az a kevés összeg, melyen vásárolta, nagyon sokat jelentett. De egyszer valaki, egy ügyvéd a közeli városból, vállára tette a kezét, és ezt mondta neki. Kedves barátom, így és így hívnak téged? Igen. Édesapád itt és itt lakott? Igen. És testvéred ezen és ezen a helyen él? Igen. Akkor örömre szolgál tudatnom veled, hogy egy 10 000 fontnyi évi járandóságot örököltél. Erre a szóra azt mondják, nyomban ott hagyta a seprűjét. És nem is csodálkozom rajta, mert magamról sem gondolom, hogy továbbra is söprűt hordtam volna a vállamon, ha az ő helyében lettem volna. Ó keresztjének! Hadd ragadja meg a kezeteket, és hadd szóljak nektek a fejedelmi birtokról, melynek hallatára joggal fordultok el jelenlegi szegényes zug keresetetektől. Nem méltó az az összehasonlításra sem. Jézus Krisztus tudatja veletek, hogy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot, mely végtelenül felülmúl minden világi gazdagságot. Erre joggal mondhatod, aggódjanak, akik akarnak-e földi dolgokért, de én nem fogok. Én egy dicső királyság várományosa vagyok, és arra az örökségre már itt készülök, és már is örvendezek benne. Nos, így oltja ki Krisztus övéinek a félelmét. Egy másik félelmünk abból fakad, hogy a fellegekre nézünk, meg a közelgő viharokra, és elébe vágunk a nyomorúságnak. Egyesek közülünk meg kell valljuk, hogy vannak levertségi pillanataink. Az egyik azért búsul, mert látja, hogy üzlete fokozatosan félrecsúszik, és aggódva kérdezi, mit fogok tenni a jövőben? Egy másik, ki nagycsaládos ember, ilyen kérdésekkel gyötri magát. Mit fogok csinálni fiaimmal és leányaimmal? Amint figyeli gyermekeinek különféle hajlamait, elgondolkozik, vajon milyen útra fognak térni, és elkezd aggodalmaskodni. Ez bölcstelen dolog. Mások észreveszik, hogy egészségük hanyatlóban van. A gyengeség jeleit észtelik, vagy valami betegség vesz előtt rajtuk, s riadtan mondják, mit fogok tenni, ha még rosszabbra fordul? Hogy fogom elviselni? Talán fájdalmas operációnak leszek alávetve, mondja valaki. Meg lehet, mondja egy másik, hogy ágyhoz kötött beteg leszek éveken át. Mit tegyek? Ó, mit tegyek? Nos, ami Urunk Jézus Krisztus tanácsol téged, hogy mit tegyél. Azt mondja, ne nyugtalankodjék a te szíved. Ne félj! Nem te tapasztaltad folyton mindeddig, hogy Isten megsegített, és gondoskodott rólad minden egyes nehéz helyzetedben? Eléggé ostoba lennél, ha ezer olyan bajtól remegnél, melyek sohasem következnek be békéd megrontására, legfeljebb csak álmaidban. Akár csak azok a gyerkőcök a ködben, kiknek szemei előtt úgy tűnt, óriási szörnyek magasodnak előttük, míg oda nem értek a retteget lényekhez, akikről meglepetésükre kiderült, hogy nem is rémségek, hanem kedves barátok, kik őket üdvözölni jöttek. Sokszor voltatok már saját hiszékenységetek áldozatai a múltban, s félelmeitek igen rászedtek benneteket. Nem gondoljátok, hogy ugyanez történik abban a dilemmában is, melyre borús képzeletetek jelenleg irányul? Én egyet tudok. Amikor jó lelki állapotban vagyunk, gondjainkat Istenre vetjük. Tegyen az Úr úgy, amint neki tetszik. Ő sosem lesz kegyetlen irántunk. Mindig a barátunk volt. Sosem lesz ellenségünk. Nem fog tüzes kemencébe vetni, csak akkor, ha a rozsdát akarja rólunk leégetni. És nem lesz egy fokkal sem magasabb a hőség abban a kemencében, mint amilyen feltétlenül szükséges. Mindig lesz irgalom a nyomorúság egyenlítésére, egyensúlyozására, és erőt fog árasztani belénk, hogy megerősítsen a teher elviselésére. Legyetek hát jó reménységgel! Ne félj, kicsi nyáj! Ami a jelen pillanatot illeti, bármi gyötörjön is, rázzátok le mindezen félelmeiteket, és jertek, vigadjunk atyánk jó kedvében, kinek tetszett nekünk adni az országot. Az út lehet kemény, de biztos a cél. Mi a dicső ország felé tartunk, miénk a királyság. Tudjátok, amikor külföldi herceg kisasszonyt hoztak az országba feleségül egy fejedelmi uralkodónak, a hajó bárhogy hányódott is a tengeren, s bárhogy tombolt is a vihar, a menyasszony helyesen így szólt magában. Kiegyensúlyozottsággal elviselem ezeket a kis kellemetlenségeket. Nem sokára királynő leszek. Mi is most a hajó fedélzetén vagyunk. Olyan ország felé tartunk, hol mindannyian fejedelmek és királyok leszünk, mindnyájan, akik csak hiszünk Jézusban. Gyertek hát, ne engedjük el magunkat. Mit számít, ha az ellátás gyenge, az útszakasz kellemetlen, és a szél kegyetlenül csapkod. Királyság van előttünk. Ezért gyertek, utazásunkból a lehető legjobbat hozzuk ki. Ne csüggedjünk el, hanem inkább segítsünk másokat az örvendezésre. Megszentelt ajkú énekírónk ezt jól kifejezi, bár nem hajóútról beszél, hanem inkább zarándoklásról. Édes örömre gerjeszte bennünket énekében. Tarsóllyal hátamon, s bottal a kezemben, vonulok át hittel ez ellenséges vidéken. Kemény az út, de nem tart soká semmiképpen. Utam reménnyel járom, s dallal ékesítem. És most, mintha hallanám, hogy valaki egy gyülekezetben felsúhajt, s egy csüggetek hívő hangján ezt mondja. Ó, én nem földi dolgok miatt aggódok. Nem valós vagy valótlan nyomorúságok miatt vagyok én levert. Egy sokkal rosszabb félelem kínozza lelkemet. Az én rettenetem ennél borzasztóbb. Talán nem is vagyok a Krisztusé egyáltalán. Az a félelem gyötör, hogy talán nem is hittem igazán Krisztusban, s nem éltem át az üdvös megtérést, hogy nem ragadtam meg az örök életet. Nos, az óvatosság mindig jobb, mint a felfúvalkodottság. Jobb félve menni a mennybe, mint beképzelten a pokolba. Inkább szeretném, hogy félelmek üldözzenek egész életemben, s végül mégis ott találtassam, amikor az árnyak elszállnak Isten szerelmesei között, mint sem vakmerő önbizalommal eltelve éljek folyton, de végül, amikor a csalhatatlan világosság fénye rám szakad, a kétségbeesés áldozataként borzalmas rettenetben magamra maradjak. De mondd csak, kedves barátom, mi a te félelmed lényege? Félsz a pokoltól? Hadd kérdezzek tőled valamit. Félsz-e a bűntől? Ha félsz a bűntől, az Úr gyönyörködik benned. Az Úr gyönyörködik az őt félőkben, s azokban, akik az ő kegyelmében reménykednek. Nem kétlem, igen fájdalmas dolog kételjeidet elviselni. De bármennyire kellemetlenséget okozzanak is, lelkedet nem dönthetik halálba. A kétkedés, akárcsak a fogfájás, inkább nyűgös, mint veszélyes. De nem hallottam még soha, hogy halálos kimenetelű lett volna valakinél. Vannak bizonyos megnyilvánulási a testnek, melyek biztonsági szelepként szolgálnak a szervezet épsége számára. Elhárítják a rosszabb betegségeket. Ez az aggodalmas félelem, hogy vajon valóban Isten gyermeke vagy-e, melytől mindenképpen szeretnénk, hogy megszabadulj, amilyen gyorsan csak lehetséges, ez mégis áldott dolgokat eredményezhet lelkedben. Arra indíthat, hogy sokkal körültekintőbben járj el, buzgóban imádkozz, és lelkismeretesebben élj, mint aki az Istennel való közösség után sóvárogsz. S úgy hiszem, isteni megbízatásból szólnom kell most minden egyes lélekhez itt, aki retteg a bűntől, és remek, hogy ne talán nem találtatik majd Isten jobbja felül, mikor ő magához gyűjti az ő szentjeit. Ha azért félsz, mert érzed méltatlanságodat, ez áldott félelem. Bízz a Krisztus érdemében, s így félelmet helyet készít a hitnek. Vagy, ha azért félsz, mert érzed gyengességedet, ezen sem lepődök meg. Tekints Krisztus erejére, s az ő támasza enyhet fog nyújtani számodra. Tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. De hallok valakit, aki ezt mondja. Uram, én ezzel rendben vagyok. Félelmem nem jelenlegi állapotom őszintességét érinti. Hiszem, hogy keresztény vagyok. Tudom ezt, mert hittem Jézusban, és most is hiszek benne. De az én komoly aggályom ez. Talán nem tudok mindvégig kitartani. Szeretett barátom, ez olyan félelem, melyel nem kell gyötörnöd magad. Ne adj ennek helyet többet soha életedben. Ha valami világosan van tanítva a Bibliában, úgy az a szentek mindvégig való kitartása. És bizonyosan látom, hogy épp olyan világosan van ezt tanítva, akár csak Krisztus istenségének a tana. Nem lehet ezt szavakban világosabban kifejezni, mint ahogyan ezt maga Isten kegyesen elénk tárta. Halljátok, mit mond Krisztus, én örök életet adok az én juhaimnak, és soha örökké el nem vesznek, és senki sem ragadja ki őket az én kezemből. Meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, be is végezi a Jézus Krisztus napjáig. Kérve kérlek hát, ne gyanakodjatok Urunk hűségét illetően. Azt kérdéstárgyává tehetitek, hogy vajon a munka elkezdődött-e bennetek. De ha ő elkezdte, úgy nem lehet semmi kérdés annak véghezvitele felől. Ő sosem hagyja el kezének alkotását. Nem kezd úgy az építésbe, hogy aztán képtelen vagy nem hajlandó azt befejezni. Vesd el ezt a félelmet, és tart ostobaságnak. Ha mégis kételkedsz afelől, hogy vajon megmentett vagy-e most, vagy ki tudsz-e mindvégig tartani, akkor azt tanácsolom neked, menj vissza a kereszthez, és kezdj ott újat. Mint megtérő bűnös, helyezd bizodalmad a megbocsátó megváltóba. Ó, nekem sokszor meg kellett ezt tennem. Amikor bizonyítékaimat, mint füvet lekaszálva látom, s fonnyadoznak, s minden üdesség elvész belőlük, mi más tehetek, mint hogy újra odavetem magam a keresztövéhez. Odaállok, és így szólok. Ide jöttem, bűnösként, oltalmat keresni nálad. Igen, Uram, egyedül csak nálad. Jövök újból, mintha sosem jöttem volna eddig. Ha sosem mostál még meg, úgy mos meg most. Ha nem bíztam rád magam, nézd, itt vagyok, a te oltalmadba menekülök. Keresztedbe kapaszkodom. Tapasztalni fogod, hogy félelmeid eltűnnek, ha újra a kereszthez jössz. Ezt cselekedjétek, testvéreim, valahányszor csak sötétség szakad rátok. Mert minden félelmekkel szemben áll e valós ígéret. Tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Nem fáradtságotok által kell ezt megszereznetek, vagy fizetésként kiérdemelnetek. Hiszen így folyton csüggedés lenne részetek, sőt teljes kétségbeesés gyötörhetné a szíveteket. Ami most hiányzik, azon ne töprengjetek, mert ő az ő kegyelméből ingyen meg fogja adni nektek. Nem a bíró jó tetszése ítéli oda nektek az országot, hanem tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja azt. Ezért nyugodjatok Isten kegyelmében, hagyatkozzatok Krisztus drága vérére, és félelmeiteket eresztitek a szélnek. Úgy rémlik, valahol egy sóhajt hallok. Egy beteg ember aggódását jelzi, ki egészségileg leromlott állapotban van. Én a haláltól félek, mondja. Hogy fogok megállni a végső rettenetes órán, az élet és a halál mesdjéjén? El tudom-e viselni gyengeségemben azt a halálgyötrelmet? Talán végül is elsüllyedek és elveszek. Szeretett testvérem, van egy veszély, mely a halálnál is félelmesebb. Mi az, kérded? Nos, megmondom. Élni, élni, igazán, jól élni. Erről van szó, helyesen élni. Ha ezt megvalósítod, úgy fogod találni, hogy meghalni nem más, mint épp bezárni az életed történetét. Arra legyen hát legfőbb gondod, hogy becsületesen megfussd a pályát, és aztán futásod örömmel fogod bevégezni. A meghalást hagyhatod arra az időre, amikor annak ideje elérkezik. Legyen gondod az igazi életre, amíg csak életed tart. Van egy kegyelmi áldás, melyre ma nincs közvetlen szükségünk, és ez a meghalás kegyelme. Nincs szükségünk az alkalmas segítségre, míg elköltözésünk ideje be nem áll. Vagy ha óhajtozunk is utána, nem nyerjük meg. Ha bárki is közületek képzeletben a halálos ágyra teszi magát, hogy előre vetítse azokat a félelmeket, melyeket fantáziája eléje fest, igen ostobán viselkedik. Nem tudhatod, milyen parancsot fogsz kapni földi sátorházad elhagyására, milyen éles fájdalmak elviselésére leszel elhívva, vagy milyen édes vigasz lesz fenntartva lelked erősítésére, amikor szíved és tested elhagynak téged. Ezért szolgáld Istent most teljes erőddel. Nyugodj hittel a drága vérben most. Keresd élő, szerető uraddal a jelenben élvezhető közösséget. És ne kételkedj afelől, hogy elégséges kegyelmet ad neked minden további szükségedre. El sem tudod képzelni, milyen sok jót tartogat számodra. Amint az idő és a tér hátra maradnak, elméd ki fog teljesedni az örökké valóság szemlélésére. Amint te homályos látószerveid felmondják a szolgálatot, értelmet szemei megnyittatnak. Amint a Jordán partján állsz majd, a túloldali gyönyörű mezők elbűvölő látványként ki fognak tárulni előtted. Most még semmit sem tudsz róluk. Tapasztalataim alapján biztosítlak benneteket, hogy sokan ez életből való eltávozásukkor, még mielőtt bezárult volna a földi zaj számukra, már hallották az angyalok énekét. És ó, milyen drágává vált akkor Krisztus a számukra! A dicsőség fényét láttuk ábrázatjukon. Úgy gondolom, nehezen tudnák megmondani, melyik pillanatban mentek át a mennybe. Mert még mielőtt a földet elhagyták volna, a mennyország fényessége már rájuk köszöntött, dicsőséges látomásokkal. Fent voltak a Pizga csúcsán, s oly mennyei emelkedettséggel néztek le a szegény földre, hogy azt mi, akik még itt zarándoklunk a völgyben, nagyon csodáltuk. Jézus a halálos ágyat áldássá teszi, annak minden rettenetét elveszi. Míg fejemet édesen a keblére hajtom, lelkem kilehelem, s a kezében hagyom. Egyesek közülünk tudunk olyan hívőkről, akik miután egész életükben rettegtek, diadalmas hittel viselkedtek életük utolsó óráiban. Testi erejük idején remegtek még egy egértől is. De gyengeségük szorultságában hitben oly erősekké váltak, hogy képesek voltak szembeszállni légiónyi ellenséggel is. Semmi sem tudta letörni őket. Félénk szívű, ki elesett egy szalmaszálon is, és azt mondta, soha nem tudja elérni a mennyei várost, ő volt a legbátrabb férfi, ki vitézül halt meg, énekelve, és teljes erőből diadalt kiáltva. Lásd a zarándok útját. Tetszett Istennek, hogy a király szolgái közül egyesek sötétben éljék életüket, s hogy világosságban halljanak meg. Úgy hiszem, közülünk némelyeknek a gyertyája az éjszaka egyik szakaszában ég, míg másoknak meg a következőben. Meg lehet, lelki életedet sötétben kezdted, és ösvényed egyre fényesebbé vált. Vagy világosságban kezdted, nagy világosságban, s azóta olyan szakaszokon mentél keresztül, melyekben sötétség uralkodott. Vagy a lábaidat vezérlő lámpás homályosan égett. Isten egyes erős szolgáit sötétben helyezi az ágyba, mert ők ezt elviselhetik, de mások nem. Ők átkelnek a folyón, és angyalok jönnek eléjük, hogy üdvözöljék őket. Ne sötétítsd el napjaidat a retteget halál rémálmaival. Meg lehet, hogy álomba merülve fogsz meghalni, és nem is fogod érezni a fájdalmakat. Sőt, az is meg lehet, hogy sohasem fogsz meghalni. Krisztus eljöhet, és magához vesz téged. Olyan dicsőséges dolognak bizonyulhat a halál, hogy késztetve leszel így szólni, Halidével, ezt nevezik meghalásnak. Úgy ezért érdemes volt leérnem az életet, hogy ilyen halállal halljak meg. A halálban több lehet az átköltözés, mint a felbomlás. Ha a pokol kutyája ugatna rád, szólj rá, hogy fogja be a száját. Atyád jó tetszése nem fog meghiúsulni. Dicső kilátásaid nem fognak megcsalni. Ha lelkismeted vádol bukásaidért, botlásaidért, szólj lelkismetednek a drága vérről, és mondd, Atyám jó tetszése folytán megváltott gyermekét meg fogja szabadítani minden bűnétől. Kételyek és félelmek áradat az Úr rád, oldd el őket ez áldott bizonyossággal, Isten tanácsa megáll, és szíve szándékát és tetszését mind megcselekszi. Mi, akik bizodalmunkat az Úr Jézusba vetettük, bizonyosan bírni fogjuk az országot örökkön örökké. Ó, mennyire kívánnám, hogy mindannyian, kik hallgattok ma engem, a Krisztus nyájához tartozzatok. Ó, bár csak mindenki közületek személyesen bírná a dicső ország ígéretét. Az Úr hozzon titeket a Jézus lábához. Az Úr fedje fel előttetek, milyen bűnösök vagytok, s milyen hatalmas szabadító ő. Adja Isten, hogy mindnyájan higgyetek benne, s által menjetek a halálból az életre. A vakmerőn vétkező segítség híján elvész, miközben a félénk tanítvány az atya gondviselő szeretetének tárgyát képezi. Tartsatok hát össze, ti kicsinyek, mint egy nyáj. Az örökség fenn van tartva számotokra, tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Amen.